Szeretett testvérem, bizonyos sátételem alapigéről az előbb hallottakhoz olvasom, a zsidókhoz írt levél 10. részének a 14. versét, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az imént hallott énekben is azt énekeltük, hogy akik összejövünk és áldjuk és imádjuk Isten, szentek legyünk. Reméljük, hogy így van, így volt is már, és így lesz ezután is, hogy mi Jézus Krisztus megváltott szentjeihez, az ő közösségükhöz, az Anyaszentegyházhoz tartozunk. És ez a most alapigeként hallott mondat egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket, hogy ez is rólunk szól, hogy mi is megszentelt gyermekei vagyunk az örökkévaló Istennek, megváltott gyermekei az Úr Jézus Krisztusnak, és mert ez így van, mert ő azzá tesz bennünket, ezért ránk is érvényes tehát az, hogy örökre tökéletessé tett bennünket. A Szentírásban, ha olvassuk a Biblia történeteit a kezdetektől, akkor sokszor tapasztaljuk azt, hogy a Biblia, a Szentíró, Isten ígéje olyan megengedő hangnemben fogalmazza meg a történeteket, a tanításokat, megengedőleg mutatja be a választott népnek a történetét, az egyes embereknek az életét is, és sokszor azt is megfigyelhetjük, hogy ismétlődéseket is megenged a Szentírás, hiszen a választott nép történetében is, a honfoglalás előtt is, a pusztai vándorlás idején, de a honfoglalás után is ismétlődnek a jelenségek, az események, a nép lelki állapota, hogy elfordulnak Istentől, hogy vétkeznek, hogy bűnöket követnek el, azután, hogy megbánják az elkövetett bűnöket, hogy szabadításért kiáltanak, és hogy azután Isten el is küldi a szabadítót, megszabadítja a népet, megbocsátja a bűnüket, és az új kezdésnek a lehetőségét adja meg nekik. És éppen ezért hozzátehetjük a Biblia megengedő szavaihoz, az ismétlődésekhez, hogy éppen ezért a Szentírás tud, és nem hallgatja el a kudarcokat, a vereségeket, az emberi életeknek a kisiklását, a vargabetűit, a céltévesztését, és mindezekkel együtt is pedig tud az újrakezdésnek a lehetőségéről, sőt éppen arról szól a Szentírás tanítás, az a biztatás, az egyik lényeges mondani valója, hogy nehogy úgy elkeseredjen az ember a veresége, a kudarca, a bűnei, a mulasztása miatt, hogy már megint távol került Istentől, hogy soha többé ne is akarna Istenhez fordulni, hozzá újra elindulni, hanem éppen azért, mert észreveheti, hogy távol van Istentől testben, de lélekben még inkább vágyakozzon, elinduljon és higgyen abban, és bízzon abban, hogy amint Jézus elmondta a tilkozó fiú történetében, hogy szeretettel fogadja őt Isten, hogy visszafogadja, hogy újra méltósága ruházza fel, hogy megbocsátja, szinte nem is említi a bűneit, és visszahelyezi őt az emberi méltóságába, a történet szerint a jogaiba, és mindent megad neki. Semmit nem titkol, semmit nem tagad el, semmit nem von meg tőle, hanem mindent megad neki a szerető mennyei atya. Egyrészt azt mondhatjuk tehát, és én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan nevezhetjük a Biblia nagyszerűségének, ezt az emberismeretet, ezt a megengedést, ezt az ismétésnek, az újrakezdésnek, a felemelkedésnek, a bukásba a lehetőségét, mert ez nagyon fontos, hogy a Szentírás nem dorongolja földbe az embert, nem hirdeti meg úgy az ítéletet, hogy azon ne lehetne változtatni, még a legnagyobb, még a legmélyebb elkövetett bűnökről is azt mondja, hogy azokból is van a bűnbocsánat, a bűnbánat árán és útján kiút, visszaút, felemelkedés, azokból is van megváltás, azok sem húzhatják le úgy az embert, nem választhatják el úgy Istentől, hogy soha többé ne találkozhatna az ember teremtő, gondviselő és megváltó Istenével. És mégis annak ellenére talán mondhatjuk így, hogy ezt érezzük, ezt olvassuk, így olvassuk a Bibliát, azt is mondanunk kell, hogy a Biblia mindig következetes a mondani valójában. Nincs benne ellentmondás, hanem amit elolvasunk, amit elhihetünk, amiben bízunk, amit elfogadunk belőle, az mind azt mutatja, hogy következetesen tanít az elejétől a végéig mindenről, magáról, Istenről, a teremtésről, Isten szándékáról, aztán az emberről is, az emberiség, az ember történetében is mindig következetesen tanítja mindazt, ami megtörtént, és ezzel együtt, ezzel párhuzamosan, sőt megelőzőleg, mindazt, amit Isten eltervezett és kigondolt az emberről, az üdvösség történetéről is mindig következetesen tanít a Szentírás, és aki ráteszi az életét a Biblia igényre, az azt fogja tapasztalni, hogy mindig mindent, amit olvas a Szentírásból, az mindig minden a javára van, az mindig előre viszi, az mindig segíti, az mindig felemeli, és az mindig a mélységből a magasság felé viszi, éppen azért, mert még a, talán fogalmazhatunk így, a legszörnyűbb mondatok is a Szentírásból, a legnagyobb mélységeket feltáró igék is éppen azt hirdetik, hogy ezektől óv Isten, ezektől megment bennünket, ezeket győzte le, ezeket akarja velünk is, hogy legyőzzük, hogy ezeken felülemelkedjünk is, ne a mélységben, hanem a magasságba emelhessen fel bennünket. Mind erről a Bibliát mindig következetesen tanít. Aki a Bibliát követi, az a saját életében is ezt az üdvösség történetnek ezt a következetes útját járhatja végig. És mindezek után azt mondhatjuk, hogy a mai alapigében, amit a zsidókhoz írt levélben olvastunk, ebben pedig kategorikusan, úgy is mondhatnánk, hogy ellentmondást nem tűrően fogalmaz a Szentírás. Hiszen ilyen szavakat hallottunk ebben a mondatban, hogy egyetlen, ami kizárólagosságot jelent, nincsen másik, és nincsen második, és harmadik, és nincsen megismételt, mert nincs rá szükség is, mert nem is lehet, hanem egyetlen áldozatról beszél a Szentíró, másodszor pedig az örökre kifejezést olvassuk, vagyis azt jelenti, hogy vég nélkül, hogy örök érvényűen, hogy mindétiglen hatóan, hogy mindvégig hatóan érvényes Krisztusnak az áldozata, és harmadszor pedig azt a kifejezést olvastuk, hogy tökéletessé tett, vagyis olyanokká, akik mindennek, mindannak, amit Isten elvár, megfelelnek. Ezt tanítja a Szentírás a megszenteltekről, hogy őket tökéletessé teszi Krisztus egyetlen áldozata. És ezt a három kifejezést érdemes most magunknak is átgondolnunk, akik egyébként hozzá szoktunk ahhoz, hogy ne ilyen kategóriákban gondolkodjunk, mert igaz, hogy mi is sokszor kijelentéseket teszünk, ellentmondást nem tűren, úgymond kategorikusan, és utána pedig elég hamar rájövünk arra, hogy hibáztunk és rosszul tettük, mert nincs meg bennünk és nincs a kezünkben az a lehetőség, hogy bármire is azt mondjuk, hogy ez tökéletes, hiszen mi magunk is tudjuk, hogy amit mi készítettünk, amit mi alkottunk, az nem lehet tökéletes, és szinte mindenben, amiben mi kategórikusan nyilatkozunk meg, kiderül, hogy elbíztuk magunkat, hogy kevélyek, hogy gőgösek voltunk, hogy túl sokat gondoltunk önmagunkról, mint emberről, és hogy egyáltalán nem hasznos, nem jó, nem építő az, amikor mi kategorikus kijelentéseket teszünk. A Szentírás azonban ezt teszi. És Jézus Krisztusnak az áldozatáról úgy tesz bizonyságot itt a Szentíró, mint amire mindig is szüksége volt az emberiségnek azóta, hogy Ádám és Éva bűnbe esett, mint amire mindig is várt az emberiség, mint a megváltásnak az egyetlen lehetséges aktusára, hogy Krisztus a kiontott vérével megfizessen minden elkövetett bűnért, minden mulasztásért, minden gondolatban elkövetett bűnért, és úgy tanít róla, mint amelyik után, miután megtörtént Jézus Krisztus egyetlen áldozata, már nem lehet, nem kell, nem szükséges másodikat, vagy másikat bemutatni, vagy bármilyen más áldozattal megpróbálni, megerősíteni Krisztusnak az áldozatát, vagy még inkább kiterjeszteni a hatáját, vagy valamiképpen kiegészíteni, vagy kipótolni, mert nem lehetséges, és nincs is rá szükség, hanem Jézus Krisztus kereszthaláláról, az ott bemutatott áldozatáról, önfeláldozásáról azt tanítja a Szentíró, hogy ez az az egyetlen áldozat, amelyikre egyedül van szüksége az emberiségnek, de amelyikre feltétlenül is szüksége van, mert anélkül nincsen megmenekülés a bűnből, és annak semmilyen romboló, pusztító, közvetett, vagy közvetlen, vagy később bekövetkező következményétől sem. Jézus egyetlen áldozata az, amelyikben az emberiség bűnbocsánata, az üdvössége, a megmenekülése el van rejtve, és csak azok tapasztalják meg, hogy ez mennyire valóságos, hogy ez mennyire igaz, akik elfogadják, elhiszik, önmagukra is érvényesnek vallják Jézus Krisztus egyetlen áldozatát. És azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk nekünk. Tudjuk azt is, hogy ez a protestáns és református hitételek között a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus egyetlen áldozata mindannyiunknak, akik most halljuk az ígét, de az előttünk élteknek, a Krisztus előtt élteknek is, és minden embernek a bűnét képes eltörölni, mert hogy az ő egyszeri áldozata, az egyetlen áldozata, az volt a tökéletes áldozat, ami egyedül volt képes arra, hogy legyőzze a gonoszt, legyőzze a bűnt, legyőzze a sátán, és hogy legyőzze az ember minden elkövetett bűnének a következményét is. És a második, hogy örökre tökéletessé tette a megszentelteket, az örökre kifejezés pedig azt jelenti, hogy nem lehet, de nem is kell megismételni és megújítani sem Krisztusnak az áldozatát, erről szól a mondat első része, de azt sem, amit ő velünk tesz. Mert ez az igazi nagy csodája az emberiség történetének, az egyetlen nagy lehetősége, hogy Isten tökéletessé tegyen bennünket. Hogy Krisztus áldozata bennünket tökéletessé tegyen. Örökre érvényes az ő tökéletessé tétele, és ez bármilyen furcsa is, bármilyen hihetetlen is, de tényleg mindannyiunkra érvényes. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy kiegészítéseket és pótlásokat kell tenni, hogyha valamit eltivégeztünk, előtt elterveztük, hogyha valamit megalkottunk, hogyha valamit kimunkáltuk, folytonos és szakadatlan újra cselekvés, kipótlás, kiegészítése az életünk a saját életművünknek, azonban a Szentírás Jézus Krisztusról és az övéről kategorikusan kijelenti, hogy az ő áldozata az örökre érvényes, és örökre tökéletessé teszi ő azokat, akiket ő megszentel. Szeretett testvéreim, ez a tökéletesség az, ami talán a leginkább elgondolkoztathat bennünket. Hiszen mind magunkat ismerve, mind pedig a körülöttünk folyó történéseket, a ma élő embereket is, leginkább azt látjuk, hogy mennyire tökéletlen az ember. Hogy mennyire hasztalannak bizonyul szinte minden igyekezete, ami a békességre, ami az igazságosságra, ami az építő, produktív együttélésre vonatkozik, amelyik a szeretetnek a megélésére, a részvétnek, tehát egymás életében a részvételre vonatkozik, hogy mennyi szándék, mennyi jó szándék, mennyi megfeszített küzdelem, mennyi összefogás is, mégis mindezek elnére azt látjuk, hogy újra és újra összetörik, újra és újra meggyengül, újra és újra kisiklik ez a sok jó szándék, és az ember folytonosan azt tapasztalja, hogy nincsen meg a tökéletesség, és nem hogy örökre, de még időlegesen is alig van meg a tökéletesség, alig-alig tudja élvezni az ember az élete során valamennyi ideig a megnyugvást, a megelégedettséget, a békességet, a szeretetnek az áradását, mert mindig megzavarja, és nem is csak azt mondhatjuk, hogy valami, hogy a változások, vagy a körülmények, hanem mindig megzavarja az embernek a tökéletlensége. És ezért olyan elgondolkodtató, hogyan is értheti azt a Szentíró, hogy Krisztus egyetlen áldozata örökre tökéletessé tette az övéit. Bennünket, ahogyan ezt az elején már megfogalmaztuk. Tényleg tökéletesek volnánk? Tényleg nincs rajtunk semmi csiszolni való, semmi kiegészíteni való, hiszen mi azt látjuk önmagunkon is, azt látjuk a ránk bízottakon is, hogy dehogy nem, mennyi minden van még, amiben meg kéne változni, meg kéne javulni, amiben össze kellene hangolódni, amiben még nagyobb, még mélyebb egyetértésre kellene jutni, milyen távol van még a tökéletesség tőlünk, vagy hát mi a tökéletességtől. És mégis, ahogyan mondtuk, a Szentírás itt kategorikusan fogalmaz. Ellentmondást nem tűrően úgy hirdeti ezt a valóságot, hogy őkre tökéletessé tette a megszentelteket, mint ami nem lehet másként. Jézus Krisztus kereszt áldozata nem volt hiába való. És a hatása, az érvénye az éppen az, hogy az övéit teljesen tökéletessé teszi. Vajon hogyan érthetjük tehát, hiszen magunkról pedig azt érezzük, hogy nem vagyunk tökéletesek, és azt gondolom, hogy itt nagyon is jól kiegészíti a saját érzésünk a Szentírásnak a tanítását. Ha mi azt érezzük, hogy önmagunkban nem vagyunk, sőt nem is lehetünk tökéletesek, akkor ez a tapasztalatunk, ez az érzésünk, ez teljesen igaz. És a Szentírás sem azt hirdeti, hogy bennünket önmagunkban tenne tökéletessé Jézus Krisztus áldozata, hanem éppen, hogy úgy kell értenünk a Szentírásnak ezt a kategorikus ellentmondást nem tűrő tanítását, hogy ő vele együtt vagyunk, lehetünk és leszünk mindörökre tökéletesek. Ez az a nagy lehetőség, amit a Szentírás hirdet, ez az evangélium, ez az örömhír, amiért megíratott a Biblia, amiért Isten szólt hozzánk, amiért eljött Jézus, hogy mi, akik önmagunkban csak mindig tökéletlenek lehetünk, hogy akik soha nem juthatunk el a tökéletességre, sem egyedül, sem összefogással, sem kisebb-nagyobb közösségekben, talán az egész emberiség nem. De Jézussal mégis eljuthatunk a tökéletességre. Ő az, aki megbocsátja bűneinket, ő az, aki kiegészíti, ami hibázik bennünk, ő az, aki jóra viszi azt, amit mi, ha jól gondolunk is, nem tudunk jóra vinni, ő az, aki arra tesz alkalmassá bennünket, és így lesz tökéletessé az életünk, hogy a mi életünkben Isten megmutathassa a hatalmát, a dicsőségét, a szeretetét, az irgalmát és a kegyelmét. A mi életünk tehát is minden megszenteltnek az élete akkor azáltal is úgy lesz tökéletessé, hogy ez nem önmagában, hanem Istennel együtt, és az ő munkáját összefoglalva, így mondhatjuk talán, ő munkáját megmutatja a mi életünkben. Az ő tökéletességébe foglal be bennünket is, és ezért hirdeti a Szentírás azt, hogy a mi életünk is, hogy mi is tökéletes gyermekei lehetünk, megszentelt gyermekei lehetünk, szerető mennyei atyánknak. És azt gondolom, kedves testvéreim, hogy ezt az örömhírt ma különösen is érdemes továbbadni és elmondani másoknak is, hiszen az ember ma valahogy abba a zsákutcába rakadt bele, amiből nem tud kimozdulni, hogy neki önmagának kell elérnie a tökéletességet. Elhiszik sokan, hogy ez lehetséges. Elhiszik, hogy ehhez csak az eszközökön kell még egy kicsit tökéletessé, csak még a módszereket kell egy kicsit jobban összeválogatni. Elhiszik azt, hogy ők önmagukban elérhetik a tökéletességet. A Szentírás pedig, ahogyan mondtuk már az elején, őszintén tanít az emberről is, és hirdeti azt is, hogy ez nem lehetséges. az ember saját erejéből, önmagától nem juthat el a tökéletességre. Ma tehát ezt az örömhírt, hogy mégis annak ellenőre, hogy ez így van, hogy az ember önmagától nem lehet tökéletes, igenis van lehetőség az örökkévaló tökéletességre Jézussal együtt. Ezért is hirdeti a Szentírás, ezért is a hitelveink is, hogy Krisztus teste az Anya Szent Egyház, mert ez azt jelenti, hogy ő a feje az Anya Szent Egyháznak, mi pedig a tagjaivá lehetünk. És akik tagjaivá leszünk az Anya Szent Egyháznak, a Krisztussal egységben juthatunk el arra a tökéletességre, amiről a mai igénk tanít. És ez azért nagyon fontos, mert mi sokszor tekintünk úgy egymásra, hogy hát a másiknak észrevesszük a hibáit, észrevesszük a fogyatékosságait, észrevesszük a tökéletlenségeit, és ezeket sokszor magunkba folytjuk, de gyakran ki is mondjuk, és úgy tekintünk a többiekre, hogy hát ők még nem tökéletesek. Tudnunk kell azt, hogy mi sem vagyunk azok. És tudnunk kell azt, hogy rajtuk sem kell számon kérnünk a tökéletességet, mint hogy önmagunkon sem, mert magunkban ez nem megy, hanem úgy szabad egymásra is tekintenünk, mint hogy önmagunkra is, hogy Jézussal együtt lehet olyan tökéletessé az életünk, hogy igen, a mi életünkben is nyilvánvalóvá legyen Isten szeretete, hogy megkönnyörül rajtunk, hogy irgalmaz nekünk, és hogy mindent, amit elrontunk, ő jóvá tud tenni, mindent, ami bűnt elkövetünk, ő meg tud bocsátani, és az életünk, amit önmagában alig érne valamit, ő vele mindent ér. Ezért is hallottuk a múltkor is az Isten ígéretéről szóló örömhírt, hogy az ő ígérete az, hogy az örökké valóságba bevisz bennünket. Ez az örökké valóság már most kezdődik. Már most, amikor mi még sokszor nagyon érezzük a tökéletlen voltunkat, de az örömhír ma pedig azt hirdet nekünk, hogy Jézus Krisztussal együtt, mostantól kezdve, mindörökké, mindannyiunk élete tökéletessé lehet. Amen.